TikTok a hosszú videókban látja a jövőt?
A NAV bevezette az eÁFA rendszert, megnézzük mi ez.
A tinik között nem a TikTok, hanem a YouTube a király.
Könyvajánló, a 6 új üzleti szabály. Sziasztok, hát ismét itt 2024-ben, mindenkinek boldog új évet kívánunk.
Boldog új évet.
És természetesen hát legyen sikeres évetek, ahogy reméljük az előző is az volt. Folytatjuk könyvajánló sorozatunkat majd, tudjátok, mindig a hírszemle végén van erről szó. Most a 6 új üzleti szabályt fogjuk majd megnézni, hogy miről szól ez a könyv, és miért jó nektek, hogyha megveszitek, egyébként mindenképp kötelező lesz, de majd ezt elmondom. Illetve jövő héten a menedzsment mítoszai lesz majd, amiről fogunk beszélni. Mind a két könyvet érdemes beszerezni, de érdemes meghallgatni, mert szerintem fontos témákról szól mind a két könyv. És hát ugye ugyanúgy folytatjuk a hírszemléket, ahogy eddig, tehát a híreket ugye feldolgozzuk, és akkor beszélgetünk róla. Most Donát hiányzik, úgyhogy csak ketten fogjuk Eszterrel elkészíteni ezt a hírszemlét. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele, most nem terveztem ilyen nagy hegyi beszéddel, hogy mit és hogy csináljunk, vagy ilyesmi. Nem terveztem bevezetővel. Úgyhogy menjünk is tovább, méghozzá jön egy szárazabb hír, hogy a NAV bevezette az eÁFA rendszert, vagy mondhatjuk azt, hogy szolgáltatást, új funkciót, és az elektronikus áfa bevallásnak van egy új lehetősége, ahol be tudjuk adni. Ez az eÁFA, több megoldás is létezik, egyrészt van webes felület, másrészt, és a könyvelő szoftverünkkel is tud kommunikálni a rendszer, és azon keresztül is majd meg tudjuk csinálni magát a bevallást. Én is egyébként beléptem, megnéztem ezt a rendszert, tehát ügyfélkapuval ti is be tudtok lépni, nézzétek meg, ott ugyanúgy látjuk azokat az adatszinkron által ugye behúzott számlákat, számlaadatokat, amit ugye mi is beküldünk, meg a többi cég is beküld, és akkor ugye ami minket érint, azt ott látjuk, és emiatt úgymond megkönnyíti az áfa bevallást a NAV. Persze a külföldi számlákat ugyanígy nem látja, szóval azt majd azt értelemszerűen fel kell nekünk majd tölteni ezeket az adatokat, de igazából egy ilyen mondhatni adó bevallás, varázsló segítségével, nem azt mondom, hogy te meg tudod csinálni, azért egy kisebb cégnél lehet, de értem szerint ez egyébként a könyvelőknek is egy könnyebbség, illetve szerintem tök jó irányba mutat az, hogy végre azok az adatok, amiket beküldünk mi a NAV-hoz, azt kezdi hasznosítani a NAV, illetve ugye mi is tudjuk hasznosítani, tehát mindent látunk, még pont itt felírtam, hogy még például a vámeljárás adatait is behúzza a rendszer, ami szerintem abszolút egy jó irány. Annó emlékszem, amikor ezt feldobtam egyébként ezt a témát, akkor szinte megköveztek a könyvelők. Azért szerintem nem véletlen, hogy bevezeti ezt a NAV, és én értem a könyvelőket, de szerintem ez abszolút nem ő ellenük megy. Az a könyvelő, aki ma csak adatrögzítésből él, az egy idő után úgyis el fogja veszíteni a munkáját. Tehát bármi, ami digitalizáció, az azt jelenti, hogy ha valami digitalizálunk, hogy a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások felé tereli a piacot, tehát egy könyvelőnek magasabb értékű szolgáltatást kell nyújtania. Az adatrögzítő könyvelők elhiszem, hogy sírnak. Szerintem ez az eÁFA, ez egy jó cucc, raktam fel képet, meg van egy videó is, majd ezt meg lehet nézni, majd belinkelem a YouTube videó alá is, de ott lesz a mindenre, ugye mindegyik hírszemle kap egy külön cikket is, és ott is beleszágyazva a videó. Lesz egy képernyőkép az én eÁFA-s oldalamról, meg lehet azt is nézni, mert ugye a Minden Media Kft.-nek kifényképeztem, hogy mit lehet látni, majd nézzétek meg. Ja. Eszter, mit gondolsz?
Hát először aggódtam, hogy ez a hírhez nem fogok tudni hozzászólni, mert nekem annyi közöm van az áfához, hogy vásárolok boltokban körülbelül, de aztán rájöttem, hogy mivel egyébként mellékállásban elvé vagyok, ezért én is csinálok adó és ilyen járulékbevallás negyed évente, és nekünk, tehát hogy az elvéknek is egy tök jó online megoldás van, ami szintén ilyen, inkább ilyen varázsló az onyán keresztül, amit Donáttól tanultam egyébként, úgyhogy az jutott eszembe, hogy ha még nem láttátok, van egy podcast beszélgetésem a Mindennek a YouTube csatornáján, meg az összes podcast csatornánkon a Pintér Robesszel, aki a Digiméter kutatásnak a szakmai vezetője, és vele is beszéltünk arról, hogy a digitalizációnak van egy csomó olyan tényezője, ami ösztönzi, van, ami gátolja, és hogy az állam és a jogi szabályozások, meg az ilyen állami szervek, azok lehetnek ugyanúgy ösztönző és gátló tényezők is, és milyen érdekes, hogy bizonyos területeken Magyarországon belül is valahol gátol, valahol ösztönöz, hogy szerintem akár vállalkozóként akármit gondol, bárki bármit gondol a NAV-ról, azt nem tagadhatjuk el, hogy nagyon is ösztönözte a digitalizációt az elmúlt években, akár az online pénztárgépekkel, a számlázóknak az összekötésével, ezekkel a varázslókkal, és szerintem ez egy tök jó dolog. És érdekes egyébként, meg vannak más területek, ahol meg ez nem annyira történik meg.
Igen, ez azért a NAV-nál vannak borzalmas UX-el és UI-jal megáldott rendszerek, meg tehát van így, amikor csinálnak egy olyan rendszert, amit mondjuk így meglepődsz, hogy húha, ezt így tök jól megcsinálták. Igen. Mert egyébként, ahogy mondtad, az anya is az, de az e-áfa is. Tehát beléptem, abszolút érthető, meg látszik, hogy már ugye a modern felület. Jó, persze egy meglévőd valószínűleg nehezebb toldozgatni, foldozgatni. Uh-huh. Úgyhogy valószínűleg ez is benne lehet. De egyébként biztosan feltűnt nektek, hogy Eszter mondja, hogy hát ugye mellékállásban vállalkozó. Szóval, hogy igen, tehát a mindennél nem tudom meggátolni azt, hogy a munkavállalók, hogy is mondjam, ne vállalkozónak.
Megkapjunk ihletet.
Igen, megkapjunk ihletet. Tehát, hogy értelemszerűen mindig ezzel foglalkozunk, ez valahogy egyértelmű, hogy kedvet kap mindenki, hogy vállalkozzon. Jobban merted a vállalkozásodat is elindítani, nem? Mert magát, hogy általányadózó legyél.
Hát én nagyon, nagyon sokáig nagyon nem mertem, tehát ez már régóta érett, de amúgy igen, az magabiztosságot ad, az is, hogy egyrészt, hogy mennyi mindent tanulok itt a mindennél, meg hogy azért, na szóval, hogy ne irigykedjen senki, de így, hogyha valami úgy van, akkor tudok kérdezni bármikor, és még eddig nem számláztad ki.
Szerintem egyébként ez megint egy jó, tehát hogy szoktam ugye mondani, hogy a mindennél az a jó, hogy olyanok készítik a tartalmakat, akik folyton vállalkozók között mozognak, és mint ahogy látjátok, még vállalkozók is, tehát hogy ugyanazokat átélik, ugyanazokat a problémákat, mint te is, megbízások szerzése, meg hasonló jelenségek. Igen. Na még egy lábjegyzetet egyébként ezt szeretnék, hogy ezt a hírt így nem akartam még behozni, meg lehet aztán majd egyszer valamikor következőben behozom, hogy a gazdasági és versenyhivatalnál is vannak újdonságok. Egyébként ami érdekes, most pont reggel a gazdasági rádióban is, hát a Trend FM-en hallgattam, de reggel azzal kezdek, hogy nagyon sok kartelbírságot kiszabott, meg kartelt megakadályozott. Volt itt minden Dunai hajózástól elkezdve, ott cégek szerveződtek kartelbe, meg útépítő cégeknél büntetett, de van egy másik, ugyanígy, ha már digitalizáció. Képzeljétek el, hogy egy új EU-s rendelet miatt is a GVH együttműködik az NMHH-val, igen, NMHH-val, Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal, hogy le tudják kapcsolni azokat a weboldalakat, amik GVH eljárás alá kerülnek, és láthatóan akkora jogsértést követnek el a verseny fogyasztói szemszögből, tehát fogyasztóvédelem, vagy ugye gazdaság és versenyhivatal szempontjából ugye vannak ilyen különböző, nem tudom, ilyen ösztönzőket használnak, de még mondtak egy olyan példát is, hogy mint például a Booking, hogy nem fizeti ki a szállásadókat. Ami egy érdekes, hogy lekapcsolnák a bookingot, az a szállásadóknak se lenne jó.
Igen.
Nem tudom, hogy ez mi a jó megoldás, de a lényeg, hogy a jogsértő weboldalakat képes korlátozni az elérését a GVH, az NMHH-nak, NMHH-val összevonva. Ez tavasztól lesz igazából érvényben egy jogszabálynak köszönhetően.
Mert az NMHH-nak a hatálya alá tartozik minden honlap, és csak így egy gombnyomással le tudja kapcsolni.
Nem teljesen, ezt úgy csinálják majd, hogy mint ahogy ezeket a kaszinó szoftvereket, meg sportfogadás oldalakat, hogy maga az internet szolgáltatókon keresztül, aha, tehát hogy a VPN-en keresztül lehet majd eléri, de a vásárlók, értem szerintem Magyarországon bárki beírja a Google-be, most miért használna a VPN-t egy weboldal miatt,
aha,
akkor azt ők meg tudják csinálni.
Érdekes.
Igen. Például mi volt, tudod, felvetettük a csoportba ezt a pályázatírásos, ja, projektet. Például, ha azt bejelentjük a GVH-hoz, és elkezdi vizsgálni, akkor ő képes lesz lelőni a weboldalt.
Az durva.
Hát igen, ha bejelentjük, meglátjuk majd, hogy mi lesz. Na, ennyit az EÁFA-ról, GVH-ról, érdekes évek elé nézzünk. Digitalizáció szempontjából, de menjünk tovább, ugye az elmaradhatatlan.
TikTok. A TikTok, igen. Két hírem is most egymás után lesz, mert egészen jól kapcsolódnak, úgyhogy kezdem a TikTokkal. És megint a videó hosszról fogunk beszélni, és arról, hogy most megint egy új cikk kijött arról, hogy mintha a hosszú videókban lehetne a jövőt a TikTok, és vajon ez jó-e nekünk, és ezt hogyan ítélik meg egyáltalán a felhasználók. Szóval nem azért ez nem újdonság, hogy az embereknek a figyelme az lecsökken. Már a TikTok megjelenése előtt is azért cikkeztek erről, hogy a digitális tartalom, meg a social media, meg minden az így lecsökkenti az embereknek a figyelmét, és most már vannak ilyen számok, röpködnek, hogy 12 másodpercről már csak 8 másodpercre csökkent az emberek figyelme, ami megjegyzem, hogy ez egyébként rövidebb, mint egy aranyhalé. És akkor erre rájött a TikTok, ami meg így, tudod, ez a folyamatos pörgetés, ez meg még úgy is hívják, hogy TikTok brain, hogy ilyen TikTok agyat, ilyen zombi agyat csinál. És mivel a short form tartalom, az folyamatosan szabadítja fel a dopamint az agyunkban, ezzel így ilyen függőséget okoz, és folyamatosan tovább görgetésre sarkalja a felhasználókat, hogy csak még egy videót. És ez a sikere igazándiból a TikToknak, és most mégis úgy tűnik, hogy efelől egy picikét mintha elkanyarodna a hosszabb videókkal a short form contenttől, mert ugye most már 10 perces videókat is engedélyez. És itt a The Drum-on, az egy ilyen reklám szakmai online magazin, ott jelent meg egy cikk erről, hogy melyik fajta tartalom mire jó, és ők azt mondják, hogy a 15 másodperces, meg az ilyen nagyon rövidek, az tök jól lehet átadni ilyen egymondatos üzenetet, akár humort, valami nagyon egyszerű narratívát egy CTA-val, ugye cselekvésre ösztönzéssel, és akkor ezt lehet ilyen vírusszerűen terjeszteni. De a hosszabb tartalmak azok, amik az igazán jók arra, hogy kapcsolat épüljön ki a néző és a tartalomkészítő között, hogy személyes kötődés legyen, közösségépítés legyen, és hogy ezért előnyös lesz majd, és az, hogy lehetőség van erre a TikTokon, ez majd mindenféle hatalmas új utat fog kinyitni az alkotók előtt. Na, nem akarok tovább monologizálni nagyon, igazából a kérdés az, hogy vajon ennek mi lesz a megítélése a felhasználók között, hiszen nem ehhez vagyunk szokva, nem ezért megyünk fel a TikTokra, sőt, már nem tudom, tudtátok-e, de hogyha a képernyő szélén nyomva tartod az ujjaddal, akkor fel lehet gyorsítani kétszeres gyorsításra videókat, szóval már aki nagyon rá van függve a gyors videókra, az már fel is gyorsíthatja, ha valaki túl hosszan meséli a sztoriait. És egyébként lehetséges, hogy negatív is lesz a megítélése ezeknek a hosszú videóknak. A Brandwatch nevű ilyen kutató cég készített egy felmérést, és a TikTok és rövid videóknak a megítélése közel egyenlő arányban pozitív és negatív, a TikTok hosszú videóinak a megítélése pedig 61%-ban negatív. Nyilván az ilyen cikkeknél egy kicsit mindig arra gondolok, hogy ez ennek a kutató cégnek a PR anyaga valójában, és ki tudja, hogy mennyire valós, de egy érdekes felvetés, és az is érdekes, hogy a YouTube a shortszal próbál TikTokosodni, és a TikTok meg a hosszú videókkal a YouTube-nak a pályájára tör, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz itt.
Szerintem a versenyben tök jó, hogy ezt csinálják, mert lehet, hogy közben a TikTok kitalál valami tök jót. A TikTok csinál mondjuk olyan dolgokat, például, hogy volt olyan, hogy például amikor a foci VB volt, akkor is csináltak olyat, hogy külön volt egy TikTok aloldala ennek az egésznek, és akkor különböző tartalmak mentek, de nagyon sokszor vannak ilyen eventek, és ott is mondjuk gamereket bevonnak, és akkor van ilyen gamer időszakok, hétvégék, vagy ilyesmi. Szóval csinálj ilyen programokat, és akkor lehet, hogy tudja ösztönözni azt, hogy hosszabb videók jöjjenek. Illetve itt is nézzük talán azt, hogy itt vannak ezek a rövid videók, és igazából most jelenleg az van, hogy ezzel csak egy nyer a TikTok, mert olyan hamar elfelejted az embereket, főleg egy 15 másodperces videót, oké, vannak olyanok, akik újra és újra elém kerülnek, és azért megjegyzed őket, de egyébként csak megjegyzed őket, semmi más nem alakul ki.
Igen.
Meg sokszor ugyanazokat tolják, tehát hogy ugye ez is nehéz, hogy olyan gyorsan pörög a tartalomkészítők, tehát a tartalomkészítők szempontjából azért nehéz platform a TikTok, mert brutál hamar kiég az a fajta content, amit te kitalálsz. Szóval vannak olyan külföldi TikTok csatornák, amiket követek, és híres lett valamivel, és látszik az, hogy két dolog van, vagy elhal, mert olyan gyorsan felfutott az ő kis mini trendje, és utána ő nem tud úgymond megújulni. Olyan gyorsan kell megújulni, mondjuk csak egy példa, mondjuk YouTube-on 2-3 év, jó, lehet, hogy még sűrűbben is, de 2-3 évig elég. Például nekünk ez a hírszemle. Ez a hírszemle stílus, amit most csinálunk, ez legalább 2 évig nekünk amúgy kiszolgálja, ahogy ezt csináljuk. De már közbe kell váltani, közbe kell beletenni új dolgokat. Itt a YouTube-nál hosszabb ideig el tudod ezt tolni. De minden más YouTubernél is. TikTokon viszont ilyen mondjuk max fél év kifutása.
Ja, és folyamatosan az a tartalomkészítőknek is meg kell újulni és rebrandálni magukat, ami hát nem lehet könnyű. Én itt arra az jutott eszembe igazából, hogy a TikTok szempontjából ez nem az, hogy van lehetőség hosszú videót csinálni. Nekik ez jó, mert vagy az emberek nem használják, és akkor marad, amit szeretnek, vagy használják, és kiderül, hogy tök jó, ők igazából itt nem látom a veszélyét. Az a tartalomkészítőknek, és ez azt értem, aki organikusan a TikTokon lett a saját tartalmából nagy, tehát nem egy brand, igen, hanem egy nem tudom, egy emberke. Szerintem ők azok, akik hitelesen és a platformot és a közösségüket ismerve tudnak tartalmat készíteni, ők majd ki fogják próbálni, el fogják dönteni, hogy kell-e nekik. Ha csinálnak 10 perces videót, lehet, hogy ismerik annyira közönségüket, hogy tök jó lesz. Azt mondom, amit brandként érdemes figyelembe venni, hogy az, hogy van lehetőség hosszabb videót feltölteni, az nem jelenti azt, hogy meg kell tölteni azt a 10 percet. Ja, szerintem a márkázott tartalmaknak amúgy is megvan ez a veszélye, hogy unalmas, semmit mondó, nem kapod el jól a stílust, és ne növeljük a szarkupacot azért, mert most már van lehetőség 10 perces videót is feltölteni. Ez nem azt jelenti, hogy a 10 perces YouTube-ra felrakott imázs reklámfilmedet át kell rakni egy-egyben a TikTokra. Úgyhogy szerintem érdemes szem előtt tartani alapvetően, hogy ez egy elsősorban szórakoztató felület, hogy ugyanúgy kell egy hook, amivel megragadod a figyelmet, hogy kell, hogy valami értéket közvetíts, és igazándiból az, hogy most ez 15 másodperc, 1 perc, 10 perc, az majd elválik, de az alapokhoz kell visszatérni ilyenkor.
Szerintem már a YouTube-on is azért kell a sűrű vágás, de én a TikTokon attól félek, hogy az ilyen hosszabb videóknál olyan sűrű vágások kellenek, ami egyébként megnöveli a gyártási költségeket. Szóval, hogy brutálsok nézőpont, brutálsok munka kell egy 6 perces videóra. Már hogyha nézzünk csak egy átlagos TikTok videó, ami 1 perc hosszúságú, az a számításaim szerint egy fiatalabb generációsnak, aki vágja, az is egy mondjuk egy jó 1-1,5 óra, az alap ötletek kitalálásától, ameddig megvalósítja, felveszi és megvágja, sőt 1-1,5 óra. Egy idősebb generáció, mint mondjuk én, nekem 2-3 óra egyetlen egy 6 perc. Szerintem ez durva. És most nézd azt, hogy egy 6 perces videóhoz mennyi kell.
De közben tök el tudom képzelni, hogy ott van egy, nem tudom, egy 18 éves, aki meg az ereiben is a TikTok folyik, és csak felrakja a telefonját a, nem tudom, polcra, és csak pofázik, és nem tudom, sminkel közben.
Az is igaz, persze.
Vágás meg minden nélkül. Simán lehet, hogy ez igen. Is jól megy.
Igen, és egyébként Én követem a magyar trash-t is, mert kíváncsi vagyok, hogy miket raknak ki. Például most láttam, és ezt kövezzetek majd meg nyugodtan, de elém jött a Fortnite Csengének a videója, ugye ő ez a Shaken Espresso-s, ugye? Igen. Chelsea. És például ő most egy tök jó tartalmat kezdett el gyártani, content szempontjából nekem tetszik, hogy oda vonza majd az embereket, hogy azt mutatja be, hogy az amerikai ismerősei mennyi mindennek kamusztak olyan dolgokat, ami ilyen elvetemült, olyan hülyeségek, és tök jó kommentek is jöttek már egyébként, hogy volt egy mesélt, hogy az egyik ismerőse azt mondta, hogy a pilóta elájult, és akkor ő tette le a gépet, meg ilyenek. De így nem, Csenge az másokról beszél, de nem nézte végül teljesen a videót, csak mondtam magam, hogy ja, ezt el tudom képzelni, hogy ez egy olyan content. Na, például nála egyfajta mini megújulást, akár láthatunk most ettől még ugyanaz a dolga, hogy szokta csinálni, meg minden, de például ez már egy normálisabb content talán. Meg közben kisminkeli magát.
Ja, úgyhogy igazából ez az a TikTokos hír, nem tudom, gondolatébresztő, és akkor át is kanyarodnék a YouTube-ra, ami szintén hasonló téma. És itt is egy felmérést hoztam, a Pew Research Centernek az adatairól lesz szó, és mindig a TikTokról beszélünk, hogy a tinik táncolnak ott, ez már évek óta egy hülyeség, mindegy, de mint kiderült, nem is a TikTokon vannak leginkább a tinik, főleg nem az amerikai 13 és 17 év közöttiek, hanem a YouTube-on, ugyanis a YouTube az amerikai tinédzsereknek a kedvenc social felülete, és a Pew-nak a 2023-as számai alapján 1400 tinédzsert kérdeztek meg, és azt találták, hogy a 93%-uk használja a YouTube-ot, 71%-uk naponta, és 16%-uk azt mondta, hogy szinte folyamatosan néznek valamilyen videót, és az oldalon tartózkodnak. Természetesen más alkalmazásokat is használnak a fiatalok, de még a második helyezett TikTok is 30%-kal elmarad a YouTube népszerűségétől, 63% használja, 60% a Snapchat-et, az azért elég amerikai dolog szerintem, és 59% az Instagramot. És a tizenéveseknek a harmada számolt be arról, hogy a YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook ötöse közül legalább egyet szinte folyamatosan használ. Úgyhogy érdekesség, nem halott a YouTube, nem tudom, bárki temette a YouTube-ot, de szerintem a TikToknak a népszerűsége kapcsán azért fellebbent egy ilyen, hogy jó, akkor most már YouTube-ra nem is kell tartalmat készíteni, ez nem igaz.
Nekem tudod, mi az érdekes, hogy a hazai cégeket, hogyha nézzük, akkor a legtöbb ben, amikor marketingre vagy közösségi médiában gondolkodnak, akkor mintha a YouTube-ot nem tartanák közösségi médiának. Mert ugye nem az a, tehát valamiért azt tartjuk közösségi médiának, ami valamilyen szinten egy feedre épül. Uh-huh. És viszont a YouTube az nem egy feedre épül, mégis közösségi média oldal. És ugye ilyenkor az a nehéz, hogy most akkor, tehát egy, tetszik a Facebookon vagy Instagramon, hát el tudod képzelni, hogy jó, rendben, akkor nekem kell egy megfelelő mennyiségű posztot kitennem, én kiteszem most, kiteszek 3 nap múlva Instagramon is, jó, felteszek egy sztorit, 2-t, 3-at, 5-öt, ugye néha azt is mondják, hogy 20-at kell egy nap, meg hasonló dolgok. Igen, én is tudom, hogy valójában ugye valaki vagy csak azt gyártja, vagy dolgozik, vagy nem tudom, az nehéz ugye, bár persze valaki gyorsan csinálja ezeket. De így visszatérve, tehát a YouTube-nál meg picit így megfoghatatlan, mert ugye nem kerülsz bele egy feedbe, ami kézzel fogható, hanem csak van egy videó, ami felkerül a te csatornádra, és kész. És nincs benne az, mint ami mondjuk a TikTokot is te használod, akkor te is tudod, hogy jé, én is görgetem a feedet, akkor én is belekerülhetek ebbe a feedbe.
Aha.
Viszont a YouTube-on max az van, hogy belekerülhetsz oda persze abba a kínálatba, amit az elején ugye feldob, meg ugye értelemszerűen a követők előtt követőknél megjelenik az, hogyha megnyomják a csengőt,
igen,
meg nem tudom mit, ez ilyen varázslatok, és ezért a YouTube-ban nehéz szerintem egy KKV-nak gondolkodnia, és nem is jut eszébe, hogy ide is feltehetünk valamit.
Illetve szerintem sokkal, talán manapság már nem, de az emberek fejében azért, hogy sokkal magasabb a belépési küszöb, mert bárki egy órán, tehát 10 percen belül ki tudok rakni egy Instagram posztot. Egy TikTok videót is kétséges, hogy milyen lesz a minősége, de meg tudom csinálni. Egy YouTube-nak úgy érzem, hogy jobban neki kell lendülni, hogy több időbefektetés meg energia.
De erre rengeteg példánk van. Ott van egy ügyfelünk, aki például késélező gépeket értékesít, és nagy részt a YouTube videóiból, és pont ez egy nehéz piac, ha úgy nézzük meg kicsi is, de ott van, aki ilyen hegesztőgépeket és ehhez hasonló termékeket forgalmaz, gyártat, és ugye ez a Sirius, és például ők rengeteg YouTube videóval értékel azt, hogy a piacon ismertek legyenek, és azért ez a nehéz ipar az, aki használja, és gondolj bele, tehát egy olyan piac, amire nem gondolnád, hogy most az emberek majd rácuppannak ezekre a videókra, és de, és nézik, és igazából a Siriusnak a termékei azért tudnak többet eladni, illetve azért ők jól csinálják, mert a videókat beágyazzák a weboldalra, tehát hogy itt van az, hogyha YouTube-ra megyünk, akkor kell egy átfogó stratégia. Igen. Itt mondjuk jelezném egyébként, hogy van a minden előny előfizetésünk, és itt van egy YouTube marketing stratégia tartalom, ami egy hosszabb tartalom, ami segít abban, hogyha te a YouTube-on el szeretnél indulni, akkor milyen lépéseket kövess. Ezt Donát, aki épp itt ülnek, csak most nem ül itt, ő készítette, ő ugye már nem is tudom hány éve már ebbe a YouTube témakörbe azért otthon van, ugye a Miner mellett a 10-es lista nevű YouTube csatornát csinálja, és azért az több százezer követő, meg minden, rengeteg tapasztalata van abban, hogy mit néznek az emberek, hogyan, mi érdekli őket, illetve KKV oldalról is azért sok vállalkozásnak segített már.
Igen.
Úgyhogy minden előny előfizetés, nézzetek meg miner.hu/előny.
Igen.
Oké. Szerintem mehetünk tovább, ugye?
Szerintem is.
Oké. Tehát YouTube-ra fel. Na, hát jön a könyvajánló, méghozzá ugye ez a 6 üzleti szabály. Ugye folytatjuk a tavaly megkezdett könyvajánló sorozatunkat, a Pallas Athéné könyvkiadóval működünk együtt ebben a projektben, és az elmúlt években én több üzleti és menedzsment könyveket is lelkesen olvastam, és mondhatom, hogy nagyon jó könyveket adnak ki, nagyon jó olyan külföldi szerzőket hoznak ide Magyarországra, akiket máshol nem olvasnál, mert valahogy ők nem, tehát hogy van olyan könyvkiadó, aki szereti a bestsellereket behozni, és ezek az ilyen nagyon este szakmai könyvek, ezek nem biztos, hogy kikerülnének, ha a Pallas Athéné nem hozná be őket, és most én tényleg azért mondom nektek, mert én már több éve olvasom ezeket, és nekem nagyon fekszenek ezek a könyvek. Most a 6 üzleti szabály című könyvet hoztuk, feltárja előttünk, hogy miként változik éppen a korábbi kapitalizmusra épített üzleti kultúra, gazdaság, bár elsőre elméletnek tűnhet inkább, vagy makrogazdasági könyvnek, eközben egyébként tényleg azoknak a cégvezetőknek szól, aki mondjuk én is vagyok, vagy például te, aki hallgatod ezt a podcastet, és iránymutatást adhat, hogy magát a vállalkozást hogyan alakítsd. Ugye nagyon fontos, hogy ha benne vagyunk éppen egy változásban, ami egyébként főleg egy ilyen változás, az hosszú, és miközben benne vagy, nem látod. Tehát, hogy nem nehéz észrevenni, hogy ha-hó, a cégek attitűdje, szemléletmódja változik, és mivel még sok cég még a régi módon működik, ezért ugye nehéz átállni ezekben. Sokszor azért ütközünk falakba a vállalkozásunk működése közben, mert azokat a régi rendszerben megszokott elvekre építjük így a vállalkozásunkat, amik már lehet, hogy nem helytállóak, mert változott a piac, változott az emberek, változott a munkaerőpiac például, vagy például a technológia ugye sok mindent átalakít. Például ugye a podcastben beszéltem a könyvelőkről, hogy hogy igenis, az egy szemléletmód, hogy ha-hó, én adatrögzítő vagyok, meg hogy mondhatom azt, hogy adóbevallás könyvelő nélkül, miközben minden igazából ebbe az irányba mutat. Elmúlt években sok hasonló cikket, kutatást olvastam, amiről szól a könyv, hogy a vállalkozások a valódi értékteremtés felé fordulnak, és ez egy tényleg egy jó irány. És ez lecsapódik a termékekben, de nem csak ott, hanem mondjuk a munkavállalói jólétben is. És ez most eléggé ilyen tök pozitív, nem tudom minek hangzott, meg ilyen bullshitnek, de nem az. A könyv tele van példával, kutatással, olyan üzleti mintákkal, amelyek így gyakorlatba is átültethető, illetve a szerző is ugye átülteti ezeket a gyakorlatban, tehát hogy nem csak leírja a hat üzleti szabályt, aztán így dobálózik vele, bár ott azért mondom nektek, hogy a hat üzleti szabály szerintem csak 4, de az már részletkérdés. És hát szakmai szemben a könyvet azért ajánlom, mert olyan tényezők is kikristályosodnak, hogy miként tudunk bevonzani valóban igazi tehetségeket, ami egyébként a jövő vállalkozásainknál még fontosabb lesz. Tehát, hogy igenis, hogyha magasabb értékű munkát akarunk végezni, akkor bevonjunk, hogyan tudunk odavonzani tehetségeket. Illetve nem csak bólogató Jánosokat, ugye ez egy fontos dolog. A könyv rávezet, hogy már nem a mérleg, vagy az eszközök a fő értékmérője a cég teljesítmények, hanem például az immateriális javak, a bizalom, az üzleti értékek, vagy például a partnerekkel való jó együttműködés, és ugye ennek a mondjuk ez olyan lenne, mint hogy lenne egy hitelbírálat, ahol a partnereknek a szövegeiből, vagy hogy az ő véleménye a cégünkről, az pontokat ér például. Hát ez jó kérdés, hogy ez mikor valósul meg, szerintem ez lesz a hitelügyintézésben, ami legkésőbb fog megvalósulni. Személyes fejlődésben a könyvben olvasott példák tágíthatják az üzleti szemléletmódunkat. Sajnos a kapitalizmus jelen formájában olyan mintákat kapunk, ahol a felelősségvállalás nincs a szótárban. Emiatt nem is tudjuk alkalmazni úgy igazán. Ezt a mintát adja nekünk a könyv sok példán keresztül. Eddig is egyébként jó könyveket mutattunk be, de azt gondolom, hogy ezt minden mindenesnek a polcán ott kell lennie, és nem csak ott lennie, hanem el kell olvasni rengeteg. Én ennyi példát nem... Tehát, hogy ahhoz képest rövid könyv egyébként, de rengeteg. Tehát végülis, ahogy vannak a szabályok, utána csak példák jönnek, és hozza azokat az üzleti, vállalati példákat, amit egyébként máshol nem olvashatsz ilyen témában. Na, és akkor mit gondolsz erről, Eszter?
Jól hangzik, engem meggyőztél, én is forgattam a könyvet a felvétel előtt, még nem volt alkalmam elolvasni, de nekem úgy tűnt, hogyha nyilván a példák nagyon jók, arra nagyon kíváncsi vagyok, de hogyha ezt félretesszük, igazándiból nem volt egyik új szabály sem ilyen egetrengető újdonság, hanem inkább ilyen nagyon jól keretrendszerbe foglalta meg, összefogalmazta azt, amiről egyébként már tök sokszor beszéltünk mi is itt a hírszemlében, meg ami így a mindennek is szerintem az értékrendjét jellemzi, csak így nagyon jól összefoglalta és megfogalmazta ezt az egészet.
Igen, ugye korábban én már feldolgoztam a Joghurt király történetét, ugye az is a csobáni, most azt mondom picit, nem teljesen, de egy kicsit erre épülő, ugye meghirdette az Anti-CEO nem tudom, programot, vagy minek is hívjam, ott is látszik az, hogy nagyon bevonja a munkavállalókat, még ha féligasság is van benne, szerintem az is egy jó példa, tehát a csobáni, ezt majd belinkelem a YouTube videó alá, nézzétek meg, szerintem tök bámulatos, hogy csinálja ezt az egészet.
Igen, a Csabáné az ilyen tipikus példa, de a másik nekem, én érdeklődöm ugye a divatipar iránt, így biznisz szempontból, és nekem tök pozitív példa a Patagónia is, már beszéltünk a Black Friday ellenes híres reklámjukról is, és így erről az ilyen etikus üzletműködtetésről is amúgy sokat lehet tőlük tanulni, és a Patagóniának a vezére mondta a McKinsey-nek egy interjúban, hogy nekik tökre nem céljuk ez a folyamatos növekedés, ez az állandó növekedés, ez egyébként nem fenntarthatatlan abszolút, és inkább azzal foglalkoznak, meg azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnak úgy működni, hogy még 50 év múlva is lehessen Patagónia. És azt mondják, hogy van, vagy azt mondta a vezető, hogy van egy olyan cégméret, aminél a vállalkozás már nem tud feljebb jutni, és hogy ez a méreten túl igazándiból már csak az a kérdés, hogy mikor jön a lejtmenet, de aha, szinte garantálható.
Szerintem Ez egy olyan érdekes dologot kezdett el kapargatni egyébként a vezetője, ami oké, Coca-Cola is maga az infláció mértékében nő, de látható akár a cég méretbe is, hogy már azért feljebb nehezen tud menni maximum, ugye horizontálisan, hogy különböző termékeket még hozzácsap a portfóliójához, de hogy van egy olyan, hogy van egy vállalkozás, nézzünk akár bármilyen technológiai céget, hogy van 10 év, 10-15 vagy akár max 20 év, amikor ilyen igazán jó, sőt, tehát a BCG Matrix is ennek az alapja, hogy van a fejős tehén szakasz, és utána van a lejtmenet, amiről beszél. És hogy oké, a BCG Matrixben ezt kimondták, viszont ezzel nem biztos, hogy eléggé foglalkozik a cégek. Például az Apple-nél is jó ideig ment, növögetett kicsit nagyot, és utána ugye az iPhone-nal robbant be. Uh-huh. És hogy olyan, mintha azt mondanánk, hogy tudatosítsa egy cég, hogy dolgozik azon, hogy legyen 10-20 jó éve, és utána megpróbálja ugye fenntartani. Uh-huh. Mert viszont, ha más stratégiát nézzük, és ő csak arra koncentrál, hogy azt a szintet fenntartani, az lehet, hogy egy olyan egészséges működést hoz majd be, hogy nem a, már a fejlődés, hanem csak a megtartás, az egy sokkal jobban nem lejtmenet indul el, hanem teljesen ellaposítja. És hogy ezt olyan, mintha akár a könyv is, vagy a Patagónia tulajdonosa kicsit kapargatná ezt a témakört. De ez lehet, hogy egy kimondatlan dolog is egyébként eddig az üzleti életben, mert megnézzük a különböző más könyveket, a Jóból, a Jim Collinsnek a könyvét, a Jóból kiváló, meg a Tudatosan kiváló, meg még van egy csobékban, aztán még egy kiváló című könyve, hogy ők is ezt vizsgálják, és ott is kiderül, hogy csak van a vállalkozásnak egy szakasza, amikor tök jó teljesítésétől még, persze korábban voltak kockázatok, meg minden, ezt érdemes megvizsgálni majd, meg kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok. Most is volt egy posztunk, ami jelenleg érkeztek durva kommentek is, de érkezett több ilyen komment is, amiben ezt vizsgálták. Nincs még rá rendszer, szerintem a könyv is, amiket érint, az egy új berendezkedés, egy új fajta szemléletmód. Csak az a baj, hogy hát igen, a nap végén viszont pénzzel tudsz csak fizetni. Ez a nehéz ebben, bármilyen ilyesmibe megátállásban lehetnek ezek jó dolgok, de ahhoz tényleg megfelelő keretrendszer kell. Egyébként remélem, hogy minden is ebben a hatüzleti szobályba tartozik, mert azért nálunk is vannak olyan dolgok, tudom, amikor sokszor szoktam mondani, hogy akármiért írunk cikkeket, vagy hogy igen, ezeket mi az, amit beleteszünk nagyon az ingyenesbe, és hogy miért kell nagyon sokat többet adni, mert hogy oké, lehet, hogy az előfizetésből van pénzünk, de nagyon meg kell azt az egyensúlyt teremtenünk, ami egyébként nehéz is. Viszont az előfizetők brutál jó anyagot kapnak. Ott azt mondjuk mindig tartom, hogy minden.hu per előny. És akkor szerintem ezzel zárom is a hírszemlénket, meg a könyvajánlónkat. Hát mindenkinek sok sikert, és hogyha a kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel akár kommentben is, vagy pedig a hello@minner.hu-n. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu